Kegyelem nektek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a mi megváltó úrunktól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 234. dicséretünk első versét énekeljük. 234. dicséretünk első versét, amely így kezdődik: Gyer, kérjük Isten áldott szent lelkét. Elfoglalva készüljünk az ige hirdetésre, és énekeljük a 479. dicséretet, annak mind a négy versét. A 479. dicséret első verse így kezdődik: Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, ezt a mostani lehetőséget, amit valóban lehetőségnek nevezünk, mert itt vagy köztünk, lehetőségünk van találkozni veled, szavadat hallani. Lehetőségünk van arra, hogy hitünkben megerősödjünk, épüljünk, szeretnénk ezzel a lehetőséggel élni. Te tudod, hogy mennyi minden gátol ebben. Gátolnak a kívánságaink, a gondolataink, amik elkalandoznak, amiket olyan nehezen irányítunk feléd. Gátolnak mások elvárásai, mások váradalmai velünk szemben is. Kérünk téged, hogy a hit beszédét hirdesd most köztünk. Kérünk, hogy a hitünket építsd, a hitünket erősítsd. Tárd fel szemünk előtt, milyen gazdag világot készítettél számunkra, milyen gazdag életet ajándékoztál nekünk. Te dicsőségedért kérjük mindezt, Úr Jézus Krisztus. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a zsidókhoz írt levél 10. részének 35. versétől olvasom, egészen a 11. rész 16. verséig. A szakasz hosszúságára való tekintettel foglaljuk el helyünket. Nem olvasok külön lekciót, ez az igehirdetésnek az alapigéje is. Azt hiszem, hogy így is elég hosszú lesz az igehirdetés. Tehát a zsidókhoz írt levél 10. részének 35. versétől olvasom a 11. rész 16. verséig. Ne dobjátok el hát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van, mert béketűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedve elnyerjétek az ígéretet. Mert még vaj, mi kevés idő, és aki eljövendő, eljön és nem késik. Az igaz pedig hitből él. és aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. A hit pedig a remélt dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Mert ezzel szereztek bizonyosságot a régiek is. Hitáltal értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő. Hitáltal vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain, ami által bizonyságot nyert afelől, hogy igaz, bizonyságot téve ajándékairól Isten, és ezáltal még holta után is beszél. Hitáltal vitetett fel Énók, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten felvitte őt. Mert felvitetése előtt bizonyságot nyert afelől, hogy kedves az Istennek. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni. Mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Hitáltal tisztelte Isten Noé, amikor megintettvén a még nem látott dolgok felől, házanépe megtartására bárkát készített, amely által kárhoztatta ezt a világot, és a hitből való igazságnak örökösévé lett. Hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy kimenjen arra a helyre, amelyet öröklendő volt, és kiment, nem tudva hova megy. Hitáltal lakott az ígéret földjén, mint idegenben, sátrakban lakván Izsákkal és Jákobbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival. Mert tárt az alapokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója az Isten. Hitáltal nyert erőt Sára is méhében való foganásra, és életkora ellenére szült, mint hogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Ezért is egytől, mégpedig mint egy kihaltól származtak annyian, mint az égnek csillagai sokaságra nézve, és mint tenger partja mellett a föveny, amely megszámlálhatatlan. Ezek mind hitben haltak meg, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és vallást téve arról, hogy idegenek és vándorok ezen a földön. Mert akik így szólnak, nyilván jelentik, hogy hazát keresnek. És ha eszükbe jutott volna az, ahonnan kijöttek, lett volna még idejük a visszatérésre. Így azonban jobb után vágyódnak tudnélik mennyei után, ezért nem szégyelli őket az Isten, hogy Istenüknek nevezzék, mert várost készített nekik. Kedves testvérek, hogyha felteszik azt a kérdést, mi is valójában a hit, erre valószínűleg ahányan vagyunk, annyiféle választ adunk, nagyon sokféle válasz létezik is. A hit a zsidó levél szavaival élve például a remélt dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Ezt szoktuk nagyon gyakran idézni. Vagy mondhatjuk azt is, hogy a hit lemondása saját cselekedeteinkről és elfogadása annak, amit Isten Jézus Krisztusban tett, értünk és nekünk. Többféle megközelítése létezik a hitnek, nem is vállalkozhatunk azt hiszem arra, hogy egy mondatban vagy egy igehirdetésben mindezt meghatározzuk és kifejtsük. Maga a zsidó levél is, a jól ismert 10. és 11. rész, illetve a 11. rész, nagyon ismert első verse sem vállalkozik arra, hogy a hit minden részéről beszéljen. Ha egy pillanatra a címzettek helyébe képzeljük magunkat, azoknak a helyébe, azoknak a zsidó embereknek a helyébe, akik keresztjének lettek, akik vállalták Jézus Krisztust, akit népe megfeszített, akit népe megvetett, eretneknek tartott, talán valamivel közelebb jutunk a hit fogalmának megértéséhez. Ezek az emberek egy idő után aztán, miután népük részéről sok gúnyolásban, sok hátratételben, sok üldöztetésben volt részük, azon kezdtek el gondolkozni, hogy visszatérnek a zsidó valláshoz. És ekkor keletkezett a zsidó levél. A levél célja egészen nyilvánvaló, ezeket az embereket maradásra késztetni Jézus Krisztus mellett. A 11. rész egészen szorosan összekapcsolódik a 10. rész utolsó felével, ezért is próbáltam meg így felolvasni. Nagyon szorosan tartozik a hit hőseinek a listája az előtte álló fejezet végéhez. Ez végeredményben az egész 11. rész a 10. rész utolsó felének a kifejtése és szemléltetése. Ebben a fejezetben olyan emberekről olvashatunk, akik a jövőért, azaz Isten ígéreteiért valamit cserébe odaadták a jelent, odaadták a gazdagságot, a biztos megélhetést, vagy valamit, valamiről lemondtak. Ezek vakmerő emberek voltak. Az első, akiről beszélni szeretnék, aki ezen a listán csak a harmadik, maga Noé. Mit olvashatunk Noéról? Először is azt olvashatjuk Noéról, hogy őrültségre, valószínűtlenre, nevetségesre vállalkozott. Gondoljuk el, mi lenne, hogyha valaki itt Budapest határában, vagy itt a Skála mellett elkezdene építeni egy hatalmas hajót, mondván, hogy az Isten el fogja pusztítani ezt a világot, és ez az egyetlen egy menekülési lehetőség. Egészen biztosan, hogy kortársai nem vették tőle ezt jó néven, egészen biztos, hogy kinevették, kicsúfolták, köznevetség tárgya volt Noé. Mégis azt olvashatjuk itt a zsidó levélben, hogy ez Isten tisztelet volt. Az, hogy hitt Istennek, az, hogy tisztelettel fogadta a szavát, igen, úgy lesz, ahogy te mondtad, Uram, ez Isten tisztelet volt. Noha eddig még ilyen nem történt, tudnélik, hogy egy ilyen hatalmas víz pusztította volna el a világot. Noé felmérte a lehetőségeket, lehet, hogy eddig még nem volt ilyen, lehet, hogy teljesen lehetetlennek tűnik mindez, mint ahogy a kortársak számára az is volt, de Noé azt mondta, hogy mert te mondtad, Uram, ezért ez így is van. Ezért kezdte el a bárkát építeni. Ez tehát az első, amit megtudunk Noéról, amit megtudunk az ő hitéről, őrültségre vállalkozott. Aztán megtudunk egy másik dolgot is, mégpedig azt, hogy a biztosat a bizonytalanért hagyta ott. A veszendőt az életért. Ez külön ki is emeli itt a szöveg, a nem látott dolgok felől megintetvén, házanépe megtartására bárkát kezdett el építeni. Nem látott dolgok felől, és nyomban eszünkbe juthat az első vers is, ahol szintén a nem látott dolgokról van szó, a hit ugyanis a nem látott dolgokról való meggyőződés. Nem látott dolgok. A hit tehát nem elméleti, vagy valamilyen tárgyi tudás elsősorban, hanem elhívés. Elhívése annak, amit Isten mondott. Isten szavának az elfogadása. Noha semmi jele sincs annak, hogy az úgy lesz, amint te mondtad, Uram, de biztos, hogy úgy lesz, mert te mondtad. Ámen, úgy van. Ez az Isten tisztelet. Ez az, amit a zsidó levél külön is megemlít Noéval kapcsolatban. És ha ez még hozzáveszünk azt, hogy ezen a bárkán végeredményben nem volt teniszpálya, nem volt uszoda, nem volt mozi, mint ahogy a mai tengerjáró hajókon szokott lenni. Tehát nem egy kéjutazás volt ez Noé számára, hanem gondoljuk meg, hogy több mint egy éven keresztül szobabörtönre volt ítélve, szobafogságra volt ítélve. Ez a bárka számára börtön volt, ahol legfeljebb azt az istálló szagot érezhette, amely a sok állat miatt ott volt, de egészen biztosan, hogy nem volt kényelmes. És Noé mégis vállalkozott erre. Kinevették, kigúnyolták, valószínűleg mutogattak rá, újra mutogattak, és ő mégis rendíthetetlen és szilárd maradt meggyőződésében. A zsidó hagyomány szerint 120 éven keresztül épült ez a bárka, ami valószínűleg túlzás. Minden esetre jól szemlélteti Noénak a kitartását és a hitét, a türelmét és a meggyőződését. Mennyi ideig kellett és milyen nagymértékű volt ez a kitartás. És ez még hozzá kell tennünk azt is, hogy Noé hite cselekvés is volt egyben. Nem várakozó álláspont, majd meglátjuk, vagy ráérünk arra még, vagy ha Isten meg akar engem menteni, akkor úgyis megment. Nem karba tett kézzel várta Isten szabadítását, hanem hozzáfogott a bárka építéséhez, tudva, hogy ez az egyetlen egy lehetőség a menekülésre. És végeredményben ezzel elítélte a világot. Ahogy itt olvashatjuk, elítélte a világot, a puszta tény, a bárkaépítés puszta ténye emlékeztethette a kortársakat, ezt az egész világot, hogy nincs mentségük. Mint hogyha Noé ezzel szó nélküli, szótlan igehirdetést végzett volna. Igaz, hogy most még semmi jele sincs annak, hogy így lesz, de látni fogjátok igazamat. Sajnos akkor azonban már késő lesz. És ennek a bárkaépítésnek meg is van az eredménye, a menekülés, az ítélet, a halál elől így menekül meg Noé családjával együtt. És így lesz az emberiségnek a megmentője, az emberiségnek az újjáalapítója is. Na most térjünk át Ábrahámra, a hit negyedik hősére, akiről most továbbiakban beszélni szeretnék. Mi jellemző az ő hitére? Itt is három dolgot szeretnék elmondani, amit külön ki is hangsúlyoz a zsidó levél szerzője. Ábrahám engedelmeskedett, Ábrahám Noéhoz hasonlóan a biztosat, a bizonytalanért otthagyta, és Ábrahám számára a hit szintén cselekvés volt. A hit tehát Ábrahám számára elsősorban engedelmesség volt, hűség. Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor Isten elhívta őt. Isten szavára fogta a cókmókját, és kiköltözött, otthagyta a lakását, otthagyta a biztos megélhetést, egy egészen fejlett kultúrát, egy egészen fejlett társadalmat, az összkomfortot, otthagyta, tevékre ült, összecsomagolt, és elindult Kánaán felé. Ez körülbelül olyan talán így egy kicsit jobban meg tudjuk érteni, mint hogyha ma azt mondaná nekünk Isten, fog magad, csomagolj össze, és indulj el mondjuk Erdélybe, vagy indulj el Etiópiába. Körülbelül ilyen volt a különbség Mezopotámia és Kánaán között akkor. És Ábrahám nem mondhatta a szolgájának, hogy fiam, ugorj le ide a könyvesboltba, vagy az aluljáróba, és szerezzél be néhány úti könyvet Izraelről, vagy vásárolj egy-két térképet, iránytűt, fizess be egy ibuszútra. Ez akkor még elég elképzelhetetlen volt. Ábrahám teljesen bizonytalanra indult. Teljesen bizonytalan célt tűzött ki maga elé. És ez a bizonytalanság, ez mindenképpen átmenetiséget is jelentett. Ahogy itt a zsidó levél külön ki is hangsúlyozza, azzal ugyanis, hogy sátrakban lakott, ezzel az átmenetiséget akarja kifejezni a zsidó levél szerzője. Amikor Ábrahám kiment Háránból a biztosat, a bizonytalanért, a megszokottat, amihez eddigi élete során hozzászokott, a furcsáért és az ismeretlenért hagyta ott. Ez mindenképpen kockázat és kockáztatás is. Kockáztatta a vagyonát, kockáztatta az életét, kockáztatta a jövőjét, kockáztatta egész ezután következő életét is. De Ábrahám hitt. Elhitte azt, hogy mivel Isten ígérte, mivel Isten hívta előtt, ezért Kánaán sokkal jobb lesz, mint Hárán. Kánaán a maga átmeneti életmódjával, a sátrakban való lakással, sokkal jobb lesz, mint Hárán, kőházaival, a biztos falakkal, és mindazzal, amit nyújtani tudott. És még ezzel sem fejezhetjük be, hiszen azt olvashatjuk, hogy még ennél is jobbra vágyakoztak. Noé is, Ábrahám is többre vágyakozott ennél. Sokkal többet remélt kapni Istentől, mint amit ebben az életben kaptak. Erre még majd visszatérünk. És harmadszor láthatjuk a hitről azt, hogy cselekvés. Nem semmittevés, nem tétlenség, hanem éppen ellenkezőleg tetterőt jelent a hit. Életörömöt, életerőt, reménységet, életcélt. Hiszen Ábrahám vagyonos ember volt. Ábrahám nem mondta azt, hogy kolostorba vonulok, szétoztom a vagyonomat, hanem éppen kánaáni tartózkodása alatt gazdagodott meg mód felett. Ábrahámra nem lehet azt mondani, hogy szűklátókörű és rajongó ember lett volna. Ő igenis tervezett, életét a távolbalátás, a tett jellemzi, az a tett és az a tervezés, ami minden valószínűtlenség és kilátástalanság ellenére is tervez. Így tervezte a családját is, és így olvashatjuk róluk, hogy hitáltal nyert erőt Sára is, méhében való foganásra és életkora ellenére szült, mivel hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Majd pedig rögtön utána Ábrahámról, azért is egytől tudnélik Ábrahámtól, mégpedig mint egy kihaltól származnak annyian, mint az ég csillagai. Igen, Ábrahám tette is, amit elgondolt. Nem csak nagy gondolatok fogantak meg az elméjében, hanem ő minden valószínűtlenség és kilátástalanság ellenére is remélt és bízott Jézus Krisztusban és Istenben. Nem elzárkózás és nem befelé fordulás vagy menekülés a világtól jellemezte hitét, hiszen a hit nem csak lemondás, hanem meggazdagodás is. Ezt éppen Ábrahám példája szemlélteti talán a legjobban. Ha visszaemlékszünk Ábrahám apjára, Táréra, róla is olvashatjuk, hogy elindult egyszer Kánaán felé. Ő is elindult, talán le akart ő is telepedni, Isten szavára indult el talán ő is, azonban nem jutott el Kánaánig, Háránnál megállt, és ott telepedett le. Tári megállt félúton. Ha ez nem így lett volna, akkor talán most nem Ábrahámról beszélnék, hanem Táréról. De Tári félúton megállt. Ábrahám azonban elindult Isten szavára, nem tudva, hova megy. Valószínűleg nem az úti célt nem tudta, hiszen Isten megmondta neki, hogy Kánaánba kell mennie, hanem azt nem tudta, milyen is ez a Kánaán. Nem tudta, mert, ahogy említettem, akkor még nem voltak térképek, nem voltak úti kalauzok, még fényképek se voltak, nem volt képeskönyv, hogy kikeresette volna. Na, így néz ki Kánaán földje, teljesen bizonytalanra indult el. Aztán a 13. és ezt követő versekben egy rövid összefoglalását olvashatjuk ennek a magatartásnak, amelyből szintén három dolgot szeretnék kiemelni. Először azt, hogy ezek az emberek, akik bíztak Istenben, semmit sem láttak meg abból, amit vártak, tudnélik a mennyei városból, hanem csak távolról és ködösen láthatták azt. Távolról üdvözölték. És ők ebben a reménységben is haltak meg. Abban, hogy nem bizonytalanért indultunk el, abban a reménységben, hogy az Isten nem csapott be bennünket, hanem hogy odaállt, vár ránk valami jobb. A második, amit olvashatunk róluk, az, hogy vándorok voltak. Vándorok, akik egész életükben úton voltak. Nem letelepedett életmódot jelent ez. És harmadszor, hogy valami sokkal jobbat vártak. Örökkévalót, örök és rendíthetetlen országot és örök rendíthetetlen várost. Nem kőházakat, amik szintén elmúlnak, nem alaptalan, hanem alapokkal bíró várost. 16. vers ez külön meg is említi, így azonban jobb után vágyódnak, tudnilik mennyei után, és ezért nem szégyelli őket az Isten, hogy Istenüknek neveztessék, mert várost készített nekik. Az egészen biztos, és ők is ebben a tudatban éltek, hogy az Isten nem csaló, nem szélhámos, aki valamit megígért, és utána megszegi azt. A sátán valószínűleg ilyen, minden bizonnyal ilyen, a hazugság atya, de ők nem a sátán szavára indultak el, hanem Istenük szavára, aki már ebben az életben is gazdagon megajándékozta őket, és aki már ebben az életben is hatalmas gazdagságot adott nekik. Hát még oda át, amikor szélről szélre láthatják őt. És most tegyük fel a kérdést, mit tanulhatunk ezekből? Mi is a hit a gyakorlatban? Itt is három dolgot szeretnék kihangsúlyozni. A hit először is vállalkozni őrültségekre, a hit másodszor a biztosat a bizonytalanért elhagyni, és végül a hit cselekvés. A hit őrültségekre való vállalkozás. Olyan vállalkozás, olyan őrültségekre való vállalkozás ez, amikért kinevetnek esetleg, amikért kigúnyolnak. Bibliaolvasás, imádság, gyülekezet bejárás ma, tiszta élet, szentség, önmegtartóztatás, szelítség, hűség, és még lehetne sorolni ma, ebben a társadalomban, ebben a világban. Mennyivel inkább a kicsapongás, kalandok, önmegvalósítás, szabadosság, hadd ne soroljam. Ma, ha egy 18 éves lány még szűz, bár lehet, hogy a korhatár már kicsit csökkent, akkor a nevetség tárgya lesz. Ha egy fiúnak még nincsen barátnője, idézőjelben barátnője, akkor ugyanúgy jár. A hit éppen ezt jelenti. Hit azt jelenti, vállalkozz őrültségekre. Húzz szemben az árral. A hit ez. Másként élni. Másként, mint ahogy a világ elvárja. Másként, mint ahogy a társait várják és teszik. Kiállni az utcára. Csak a püngösdiek állhatnak ki. Csak ők beszélhetnek nyilvánosan is Jézus Krisztusról. Mi miért nem? A keresztet hirdetni. Nekünk nem szabad? A hit ezt jelenti. Néhány teológus társunkkal mi is kiálltunk egy aluljáróba, és ott énekeltünk, és bizonyságot tettünk. Nem is akarom elmondani az egészet, csak annyit, hogy a teológián sem volt egyértelmű ennek a fogadtatása. Nem volt egyértelmű a sikerünk, ott sem. Nem fogadtak tártkarokkal, nagyon sokan kinevettek, és bolondnak tartottak. De a hit, én azt hiszem, hogy éppen ezt jelenti, olyan őrültségekre vállalkozni, ami a korszellem ellen van. Vagy olyanokra, mint őszinteség, az, hogy nem lopok, az, hogy nem káromkodok, nem szitkozódok, nem szidom a másikat, nem úgy élek, ahogy a világ elvárja. Ha mindenki más is, ne így legyen köztetek, mondja az apostol. A hit másodszor a biztosat a bizonytalanért elhagyni. A jelent a jövőért. Azért, mert a jövőbe reménységünkre nézünk, azért, mert nekünk Jézus Krisztus valamit félretett, amiről mások nem tudnak, amiről azonban nekünk szilárd meggyőződésünk lehet. Itt csak vándorok vagyunk, ahogy felolvasott igénk ezt többször is hangsúlyozza, átmeneti létet élünk itt, de ennek nyilván megvan a másik oldala is, amit majd a harmadik pontban szeretnék kifejteni. A hit engedelmességet jelent. Olyan engedelmességet, amely hajlandó és képes szakítani a megszokottal. Péter számára ez azt jelentette, hogy hagyja ott a halászmesterségét. Máté a vámszedő számára azt jelentette, hogy hagyja ott a biztos megélhetést. Vagy egy Assisi Ferenc számára szintén annyit jelentett, hogy a gazdag, nemesi család biztos jövőjét hagyja ott, és válaszol helyette valami egészen mást, valami szokatlant, teljesen más életet. Század elején Stadt Károly számára, kora híre, híres kriketjátékosa számára szintén annyit jelentett, hogy hagyja abba, és vonuljon el Afrikába, költözzön ki, és éljen ott misszionáriusként. Ezzel nem azt akarom mondani természetesen, hogy mindenkinek ez a sorsa, mindenkinek vállalnia kell a vagyona lemondásáról, és valami egészen szokatlan életet kell élnie, ez biztos, hogy nem így van, de nagyon sokszor jelenti azt, hogy a biztos megélhetést, a biztos életet egy bizonytalanért odaadni. Mert ha hiszünk, akkor egy csomó biztosat kell elhagynunk, egy csomó biztosat kell feladnunk, amihez hozzá vagyunk szokva. Lehet, hogy a biztos állásodat, mint ahogy láthattuk Péternél és Máténál, nem biztos lehet, de mindenképpen szakítást jelent a hit olyan dolgokkal, mint például adócsalás, mint például munkahelyen lopás, egyéb csalások, puskázás, és még lehetne ezeket is sorolni. A hit azt jelenti, hogy a jövő felé nézünk, a jövő felé és a jövőre való tekintettel élünk. A hit azt jelenti, hogy látjuk és hisszük, ami odát vár ránk, amit nagyon sokan bolondságnak tartanak, lehet, hogy az is, de mi tudjuk, hogy Jézus Krisztus nem hazudik, nem csap be bennünket, nem csaló, és tudjuk, hogy milyen csodálatosat készített nekünk Urunk. Aminek most csak az előízét érezhetjük, azonban tudhatjuk, hogy ennél sokkal jobb vár ránk. Erről maga Jézus Krisztus is biztosított bennünket. A hit lemondás jelent olyan lemondást, amiről tudhatjuk, megéri. Megéri lemondani. Harmadszor pedig a hit cselekvés és tett. Ez Noé esetében bárkaépítés jelentett, Ábrahám esetében családtervezés, családalapítást, nemzetségalapítást. A hit nem olyan rajongás, mint ahogy Jehova tanúi gondolják, akik számítgatják, mikor jön vissza az ő uruk, és kinéznek egy házat az utcában, hogy azt majd megkapják. Nem ilyen rajongás és nem ilyen számítgatás a hit. A hit nem tétlenség, éppen ellenkezőleg. A hit munka és tett. Annak ellenére is, hogy átmenetiségben élünk, annak ellenére is, hogy ideiglenes ez a lét, 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, a hit cselekedetet és tevékenységet jelent. Tevékenységet a társadalomban, a gyülekezetben, a fiatalok közt, és még számtalan helyen. Nem csak imádkozás a hit. Nem szűklátókörűség, hanem tervezés, előrelátás, tett. A hit nem azt jelenti, hogy nem veszek tudomást a világról, kiszaladok belőle, mint ahogy a szekták szaladgálnak kifele, és már lassan többen vannak, mint itt benn, hanem keresem a feladatokat. Keresem a tennivalókat, a munkát, azt, ami itt feladatként vár rám. Hogyan tehetem jobbá, otthonosabbá, kellemesebbé ezt az életet, a környezetemet, a világot. És ugyanakkor nem elfelejtve, hogy a hátralevő idő pálszavaival élve rövidre van szabva. Bizonyára ismerős mindannyiunk számára Luther példázata, vagy válasza, amikor megkérdezték tőle, hogy mikor jön el Jézus Krisztus, Luther nagyon csattanós választ adott erre. Azt mondta, hogy ha holnap jönne is el, én ma akkor is elültetnék egy almafát. Igen, a hit ennyit jelent. Ha tudom is, Jézus Krisztus mikor jönne vissza, akkor is teszem azt, ami ma a feladatom. És ezt mindannak tudatában és mindazt ismerve tehetjük, hogy a napok gonoszak, annak ellenére, hogy úgy néz ki ez a világ egyre gonoszabb és rosszabb, hogy úgy néz ki nem érdemes, reménytelen, ezen úgysem tudunk változtatni, ezt úgysem tudjuk megjavítani. Ennek ellenére is. A keresztény embernek kellene a legtevékenyebb embernek lennie, annak ellenére is a legtevékenyebb embernek, hogy mi tudjuk a legbiztosabban, hogy ez a világ nem végcél, ez az élet nem végállomás, hanem odát vár ránk valami jobb, ennek ellenére is nekünk kellene a legtevékenyebb polgároknak lennünk. Az utolsó ponthoz érkeztem ezzel, úgyhogy még egy kis türelmet kérek. Hosszúra nyúlt igehirdetésben. Utoljára szeretném összefoglalni, mi is ezek szerint a hit. A hit előrenézés a jövőbe, kitartás, állóképesség, ár elleni úszás. Nem ugrás a sötétbe, a bizonytalanba, valami bizonytalannak a vállalása, éppen ellenkezőleg mérlegelés, következtetés, számítás, végiggondolás, megfontoltság és döntés, megéri-e? Megéri-e azt az életet élni, amit Jézus Krisztus kér és ígér nekünk? Mert Isten nem zsákba macskát árul. A hit tehát egy más, egy egészen más, mondhatni, különc életmód, szokatlan és furcsa vállalkozás. A hit lemondás nem valamiről elsősorban, hanem valamiért. Valamiért, a jutalomért, a bizonytalan, idézőjelben a bizonytalan jövőért. Ha a sportolók le tudnak mondani egy bizonytalan helyezésért, mi mennyivel inkább le kell, hogy mondjunk. A hit továbbá őrül döntések sorozata is nagyon sokszor, engedelmességből, istentiszteletből, hitből. És végül út Isten ígéreteihez, ahhoz a jutalomhoz, amit számunkra készített, ahhoz a jutalomhoz, amiben Noé, Ábrahám és a hit többi hőse is reménykedett. És akik tudhatták, hogy megérte, mert már életükben is megvolt a jutalmuk, hát még utána. Utolsó mondatként, mit jelentett mindez az olvasóknak? Azoknak az olvasóknak, akik közül már nagyon sokan otthagyták a gyülekezetet, akik legtöbbje azon gondolkozott, visszatérjen-e a zsinagógához, visszatérjen-e a zsidó valláshoz, mit jelentett ez számukra? Egészen biztosan nem egyfajta megnyugtatást, hanem éppen ellenkezőleg kihívást, de biztatást is. És Isten szeretné, hogyha a hit számunkra is ezt jelentené, hogyha kihívás lenne, de olyan kihívás, amelyben biztatás, megerősítés is van, amelynek láthatjuk az értelmét, láthatjuk a célját, amelyben láthatjuk, hogy mit miért teszünk, mit miért hagyunk ott, miről miért mondunk le, és mit kapunk mindezért. Amen. Felfelelő éneként a 425. dicséretünknek az első versét énekeljük. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy hitre hívtál el bennünket, hitből való életre, és köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy ez nem bizonytalant jelent, nem zsákba macskát, nem sötétbe való ugrást, hanem éppen ellenkezőleg. Tudhatjuk, hogy ez a hit az, amely legyőzte a világot, amely legyőzte mindazt, amivel szembe kell néznünk, amely akadályként jelentkezik. Köszönjük, hogy a mi hitünk, amelyet tőled kaptunk, ezt jelenti. Köszönjük, hogy csodálatos ígéretekkel vársz bennünket. Köszönjük, hogy így nézhetünk rád, mint aki nem akarsz becsapni, nem akarsz félrevezetni minket, ellenkezőleg meg akarsz gazdagítani, gazdaggá akarsz tenni mindannyiunkat. És bocsáss meg, hogyha nem tudunk lemondani, hogyha nem tudjuk elfogadni és elhinni mindazt, amit ígértél nekünk, mindazt, ami már készen van, amiért csak ki kellene nyújtani a kezünket, át kellene vennünk, mi képtelenek vagyunk erre. Kérünk téged, erősítsd a hitünket, erősítsd a próbák közt, erősítsd a kísértésben, a nehézségekben, mindabban, amiben élünk. Sokkal jobban tudod, melyikünk milyen helyzetben van. Kérünk azokért, akik gyászolnak, akiknek a hite most különösen is próbára van téve, kérünk, hogy lehessen erősítés. Az a néhány példa, amit itt olvashattunk, Noé példája, Ábrahám példája. Kérünk téged, hogy erősítsd a hitünket. Erősítsd azoknak a hitét, akik döntések előtt állnak. Azoknak a hitét, akik rettentő nagy kihívások közt élnek. Akik a levél címzetjeihez hasonlóan talán gondolkoznak arról, hogy hátat fordítanak neked. Kérünk téged, adj nekünk hitet, taníts bennünket hinni, taníts bennünket kérni, taníts reménykedni. Hadd lássuk meg, Úr Jézus Krisztus, hogy ez a hit csak engedelmesség által növekszik, erősödik. Hadd vegyük észre, hogy ennek megvan a jutalma, köszönjük, hogy ez Isten tisztelet lehet, hogy ezt te Isten tiszteletként fogadod. Kérünk, hogy napunk hátralevő részét és az előttünk álló hetet is így áld meg. Hadd legyen így hitünk erősítésére mindaz, ami vár ránk, ami bizonytalan még, de amit tudhatjuk, hogy a te kezedből jön. Kérünk, hallgass meg bennünket a te fiad érdeméért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Kedves testvérek, helyünket elfoglalva a hirdetéseket hallgassuk meg. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká, övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen.